Mielőtt együtt is megnyitnánk a Szentírást, szeretném, hogyha imádkoznánk, és azért szeretnék imádkozni, amit a Biblia mond, ezt mondja Isten, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza oda, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, mondja Isten, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi, véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Hát szeretném, hogyha ez történne most is, hogy nem hiába való emberi gondolatok lennének itt, hanem Istennek a beszéde, ami képes életeket változtatni. Úgyhogy szeretném, hogyha ezért tudnánk közösen imádkozni, és utána pedig közösen olvasnánk majd a Máté evangéliumából a magvető példázatát, ha már a magokról van szó. Hadd kérjek mindenkit, hogy álljunk most föl Isten iránt való tiszteletből, álljunk föl mindannyian is, imádkozzunk. Uram, én szeretnélek téged kérni, hogy mai alkalommal is te szólj közöttünk, hogy azt mondtad, hogy olyan a te beszéded, hogy nem fog üresen visszatérni hozzád, hanem aki éhezik, annak ad ennivalót, aki dolgozni akar, munkálkodni, szolgálni akar, annak pedig erőt, muníciót ad a kezébe. Így kérlek téged, hogy áld meg ezt az ige hirdetést, hogy ami elhangzik, az tőled való legyen. Segíts bennünket, hogy meg is értsük, ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is, hogy gyógyulás, szabadulás, helyreállás, hozzád való visszatérés, és valódi élet legyen ez. Ezt kérjük a te nevedben, Jézus. Amen. Maradjunk még állva, és azt szeretném kérni, hogy akinél van Szentírás, Máté evangélium a 13. fejezeténél nyissuk ki a Bibliát, és a Máté evangélium a 13. fejezet első versétől majd a 23. fejezetéig olvassuk együtt. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő, azaz Jézus így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve, ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig a tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdaság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig a jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Amen. Foglaljunk helyet. Nos, egy nagyon érdekes rész találunk itt a Bibliában, hogy Jézus elkezdte tanítani az embereket. És nagyon érdekes, hogy példázatban, mit is jelent ez a példázat? Azt jelenti a példázat, hogy egy nagyon egyszerű, mindenki számára jól ismert dologhoz próbálta valahogy hasonlítani azt, amit még az emberek nem ismernek. Most, hogyha én jártam már mondjuk külföldön egy olyan helyen, ahol mondjuk itt még senki nem járt, és elmondom, hogy képzeld el, azt úgy kéne elképzelni, tehát olyan hatalmas házak vannak, mint hát Debrecennél a nagy templom csúcsánál sokkal magasabbak. Mert a debreceni nagy templom csúcsát azt nagyjából mindenki látta, vagy megnézheti hazafele, ha nem látta. De hát lehet, hogy senki nem volt ott azon a városban, ahol én voltam, csak én, és senki nem látta azokat a magas házakat. Tehát egy jól ismert dolgot, egy kevésbé ismert dologhoz hasonlítok azért, hogy az emberek megértsék azt, amit még most nem látnak, vagy nem hallanak, vagy nem értenek. Tehát amikor Jézus példázatokba beszél, az ezért van, hogy egyszerű a kép, mindenki megértheti, és lehet bizonyos párhuzamot vonni. Van ilyen meccéspont, ilyen átfedés, hogy aha, akkor mit jelenthetett ez? Hát Jézus a tenger közepén beszél a magvetőről, tehát ő nem állt neki magot szórni, hanem azt mondta, hogy na nézzétek, azért úgy láttatok már olyat, hogy mondjuk egy nagy búzatábla, vagy egy kukoricatábla. Láttatok már olyat? Hát az nem magától nő ki, hanem ugye, hát jó, most géppel szórják, de hát régen meg az volt a szokás, vagy mondjuk ma is, hogyha valaki mondjuk füvesít, az mit csinál a fűvel? Hát megfelelően így szórja így a füvet szét, és kicsit rátesz egy kis homokot, és aztán locsolgatja, hogy kikeljen. De hát a füvet azt mindenki így próbál így szétszórni így egyenletesen. És hát óhatatlan, hogy amikor visszük a magot, és így szórjuk, akkor ott a járda, vagy az a rész, ahol állandóan kijárunk a hátsó részébe a kertnek, hát ráhullik oda is, hogy egyértelműen. Van esetleg ott egy kis rózsaágyás, körbetettük kövekkel, hát oda is hullik egy-kettő. Meg oda a szomszéd házának a tövéhez, ahol hát kisebb gyomok vagy bármi fölnőhet könnyebben. Mindenfele megy, de hát én ugye nem vagyok bolond ember, tehát hogyha most én búzát vetek, akkor én nem az útteste kezdem el szórni a búzamagot, hanem hát a jó földbe. Csak hullik máshova is. De hát annyi van belőle, hogy bátran merem szórni, és bőven szórom, mert tudom, hogy még így is fog belehullani bőven a földbe. Na ezt a képet mondta el Jézus az embereknek, hogy képzeljétek el, hogy kiment ez a magvető, de nem bolond emberről, józan paraszti eszű emberről van szó, kiment vetni, és hát ahogy szórta a magot, hullott néhány a földútra. De ugye mivel állandóan ott járnak az autók, de kemény volt a talaj, nem ment nagyon mélyre, azonnal jöttek a madarak, hát most is, hogyha szántás van, vagy vetés, akkor sirályok, meg galambok, ugye, meg különböző gémek, kócsagok, tehát azonnal ott vannak a szántóföldön is, elkezdik ugye a férgeket, meg a magokat kicsipegetni. És képzeljük el, hogy jöttek, felszálltak, elvitték. Mert hát ugye szem előtt volt, könnyű volt megtalálni. Aztán most, hogyha én művelem a földemet, és beleakadok valami kőbe, hát mit csinálok? Fogom a követ, és próbálom kidobni a földem szélére, mondjuk az út mellé, ott úgyis jó lesz, mert úgyis ott járnak a kocsik. Tehát volt egy ilyen köves rész is, ahol lehet, hogy összegyűlt egy csomó kő, és hát a kövek között azért, meg a kövek fölött azért egy kis kosz, egy kis piszok megtapadt, és akkor ugye az egy kis termőtalajt jelentett a többi magnak. És azt mondja Jézus, hogy igen, mivel a magoknak könnyű dolga volt, mert nem nagyon mélyre kerültek, és mélyről kellett fölfele törjenek, hát nagyon látványosan hirtelen elindult a szárba szökkenés, a kicsírázás, hamar megfigyelhető volt, de mivel ugye ők azt hitték, hogy hát ez ilyen könnyű, és nem mertek mélyre menni, vagy nem mélyen volt a gyökerük, ezért amikor följött a nap, elkezdett sütni, még ráadásul a köveket átforrósította, az a kicsi nedvességtartalom is elment a földből, és elkezdtek száradni. És hamar, amilyen hamar kijöttek a többihez képest, olyan hamar el is haltak. Azt mondja Jézus, hogy na várjatok, mert ugye amikor vágom a füvet, és van egy ilyen köves rész, hát oda már nem megyek a fűnyíróval, mert nem akarom, hogy kicsorbuljon az éle. Hát most egy régi parasztember az ekével azt mondta, hogy nem megyek oda, ahol kövek vannak, mert kicsorbul az eke éle, majd éleszthetem újra. Hát ott van egy ilyen gyomos rész, mert egy picit, ugye mi a gyom? Hát ami úgy hagyom, tehát úgy hagytam, az úgy maradt, az kinőtt, felnőtt, minden. De hát ugye vetjük a magat, oda is esik. Hát ez nem tűnik problémásnak, mert hát ugye most így mondom, hogy a gyomnövény se buta, mert azért jó földbe szeret az is nőni, nem a rossz helyen. És a gyomnövény ugye szeret gyorsabban nőni, és kicsit úgy elállni az útját, vagy elszívni a tápanyagát a jó haszonnövénynek is. Hát itt is ez történt, hogy ezek a gyomok gyorsabban nőttek, és egyszerűen eltakarták a fényt. Nem volt elég levegő. Felszívták a nedvességet, és szinte megfojtották, elvették az életterét a többi növénynek, és pedig elindult, szépen kezdett el növekedni, és pont amikor ott lett volna, hogy kalászt hoz, nem volt kalász. Volt szép zöld levél, és amikor oda ment volna a gazda, akkor néző, hogy tök üres, puha, össze lehet nyomni ezt a kalászt. Ebben nincs mag. Tehát nincs értéke annak a munkának, amit csináltam. És aztán tovább megy, és azt mondja, hogy na nézzétek, volt három rossz kategória, de hát a lényeg ez a három jó kategória, hogy elvetettem, ugyanazt a magot vetettem, tehát a magba potenciálisan 100-szoros termés van. Tehát a mag ugyanaz a mag minden területen, tehát akkor miért van az, hogy mégis néhány helyen 100, néhány helyen 60, és néhány helyen 30-szoros termés van? Hát akkor ez csak a talaj minősége határozhatja meg. Mert a maggal nincs baj. Az egy fémcsávázó, vagy egy fémzárolt, egy csávázott, egy kiváló minőségű vetőmag. Tehát abban nem lehet gond. Abban benne van potenciálisan az, hogy 100%-os termést hoz. Csak az, hogy milyen volt a talaj minősége, hát ez meghatározta, hogy az ott 100-szorosat, de valamelyik 60, valamelyik meg 30-szorosat hozott, kicsit szikes volt biztos már ott egyik-másik réteg. És mondja Jézus, hogy na, ezt tudjátok, miért mondtam el nektek? Mert ilyen a mennyek királysága. És ebben Jézus visszavonult. És akkor mondták a tanítványi, hogy figyelj Jézus, hát nagyon jó volt a példázat, hát ha te mondod, akkor biztos nem is kritizálhatnánk meg az Úr Jézust. De hát figyelj, nem, mintha mi nem értenénk, csak hát szerintem ők nem értik. Miért beszélsz nekik példázatokban? És azt mondja Jézus, hát figyelj, tudod, miért beszélek példázatokban? Mert nektek viszont most megadatik, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, nekik viszont nem. Tudod, miért van ez? Hogy Isten egy kis ilyen kutatást tesz elénk, hogy azok találják meg Istent, akik keresik. Hogy ne legyen ilyen értéktelen az egész. Volt már olyan veletek vagy önökkel, hogy kaptunk valamit ingyen, vagy adtunk valamit ingyen, de azért mi dolgoztunk, és mi megvettük, és nekünk nagyon sokba került, és odaadtuk valakinek, és mivel ő ingyen kapta, nem értékelt, és kidobta. És az olyan fájdalmat okozott nekünk, hogy amennyit mi belefektettünk az erőt, energiát, hogy ennyire értéktelennek tartja a másik. Isten azt mondja, hogy nézzétek csak, ezért beszélek példázatokba. Tudjátok miért? Mert az emberek többsége sajnos valójában nem kíváncsi erre, amit mondok. Így folytatja, hogy azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Tudjátok, orvosilag ezt tudom felvenni diagnózisként, hogy néznek ugyan, de nem akarják meglátni a dolgoknak az értelmét, hogy mi miért van az ok-okozati összefüggés, vagy a célját a dolgoknak. Halván, mert hallanak, nem buta, nem hülye emberek ők, csak nem akarják meghallani az igazságot. Én magamról is tudom azt, hogy ha elmondhatok annyit, hogy nekünk, miután a szüleim elváltak, nem volt túl jó a kapcsolatom édesanyámmal. És nagyon sok év kellett ahhoz, hogy egyáltalán odáig eljussunk a kapcsolatba édesanyám, hogy beszéljünk egymással. És a beszéd az ne az lenni, hogy mert olyan vagy, mint apád, meg így, meg úgy, hanem normális dolgokról legalább egy 5-10 percet tudjunk beszélni. Hosszú évek kellettek ahhoz, hogy munkálkodjon Isten bennem is, hogy meg tudjak bocsátani, és adjak tiszteletet a szüleimnek, mert Isten ezt mondja, és anyukámban is, hogy azokat a vélt sérelmeit, meg más egyebeket le tudjon tenni. És egyszer emlékszem egy karácsonyi alkalomra, karácsonykor ott voltunk anyukámnál, nagy szó volt, hogy elhatároztuk, hogy egy egész karácsonyt ott fogunk tölteni, és ott is alszunk. mert nem volt jó a kapcsolatunk, de elhatároztuk, hogy ez lesz. Anyukám is nagyon készült mindenféle dologgal, és a karácsonyi asztal körül feleségemmel ültünk, és anyukám beszélgettünk, följöttek fényképek, nézegettünk, és anyukám mondja, hogy hát igen, mert én jó anya voltam. Igaz? Igaz? És úgy várta azt, hogy természetesen erre mit mond az ember? Persze, igen. És úgy nem mondtam semmit. És úgy ez pár másodperc alatt végfutott az agyam, most mit mondjak? Mondjam azt, amit hallani, akkor igen, jó anya voltál, vagy mondjam az igazat, hogy nem teljesen. És akkor azt mondtam anyukámnak, hogy nem teljesen. Nem teljesen. És akkor ledöbbent, és mondom, igen, amikor kisgyerek voltam, nagyon sokat foglalkoztál velem. Tisztába raktál, emlékszem a családi kirándulásokra, a nyaralásokra, hogy szerettél, hogy törődtél velem. És aztán tinédzser koromban, hogy a válás, az alkohol, az hogy tönkretett, és milyen más ember lettél. És mondom, ahogy viselkedtél akkor, meg amiket csináltál, az nem egy anyához való. És hadd mondjam el, hogy a karácsonyi esténket ezzel a mondatommal tönkretettem, ha úgy tetszik, mert sírás lett belőle is fájdalom. Egy újonnan épülő, törékeny kapcsolatba. A kérdés az, hogy hallani akarjuk tényleg a választ néha a kérdéseinkre? Látni akarjuk tényleg a valóságot? De Isten, hiszem azt, hogy amikor ezt az igazságot mondjuk, de szeretettel, akkor Isten ott elkezd tudni munkálkodni. És mivel nem vádlásképpen mondtam ezt anyukámnak, hanem szeretetből, anyukám elkezdett sírni, és megkérdezte tőlem, hogy akkor meg tudnál bocsátani? És mondtam anyukámnak, hogy anya, azért vagyok itt, mert én már megbocsátottam neked. De mondja anyukám, hogy hogy? És azt mondta neki, tudod anya, akkor megismertem az Úr Jézust, én rádöbbentem, hogy én milyen bűnös vagyok, és nekem mennyi bűnöm volt. És hogy nekem mennyi bűnömet megbocsátotta Jézus Krisztus. És nehéz volt. Emlékszem arra, amikor olvastam a Bibliába a 10 parancsolatot, hogy tiszteld apádat és anyádat, és mondtam Istennek, hogy na, ez nekem nem megy, mert nincs miért. És azt mondja Isten, de van, mert én ezt kérem. De van, mert azért annyira nem voltak rosszak. De van, mert te se voltál ártatlan. Neked is voltak bűneid. Jézus Krisztus érted és meghalt. És van lehetőséged ezáltal, Jézus által változtatni rajta. Nem kell úgy maradjon, ahogy volt. És elmondtam anyukámnak, és hagyd mondjam, azóta nagyon-nagyon sokat mélyült a kapcsolatunk. 2-3 naponta beszélünk telefonon, rendszeresen látogatjuk egymást. Ritkán eljönnek gyülekezetbe, ritkán előveszi a Szentírást és olvassa. Úgyhogy nagyon megváltozott a vele való kapcsolat. De ezt mondja Jézus, hogy az a baj, hogy az emberek nagy többsége nem akarja hallani a kérdésére a választ. Nem akarja látni a valóságot. Mert jobb azt hinni, hogy nekem van igazam, jobb azt hallani, amit én akarok hallani, jobb azt látni, amit én vélek valóságosnak, és nem az, ami a valóság. És aztán Jézus tovább is megy. Nézzétek csak, Ézsaiás ezelőtt több száz évvel már ezt profétálta, hogy ilyen az ember. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Nem vagyunk itt, akik itt vagyunk, nem vagyunk nyomorékok, nem vagyunk bénák, nem vagyunk fogyatékosok, nem vagyunk nyomik, nem vagyunk hülyék. Hallja mindenki, amit mondok, és látja mindenki, amit itt láttunk mindannyian. Csak tudja az Úr Jézus, hogy nem mindenki akarja látni ennek a mögöttes tartalmát, meg a lényegét. Nem mindenki akarja hallani, hogy ez miről is szól. Mert fájdalmas, és szembesülni kell azzal, hogy bizony, ahogy tetszik, ahogy Tamara is mondta, hogy akármennyire gondolom, de mégis bűnös vagyok. Mégis így önmagában nem vagyok elfogadható Isten számára. És nehéz ebben szembesülni. Nehéz avval szembesülni, hogy Jézus meg kellett halljon értem. De miért? Én nem akartam neki fájdalmat okozni. Hát én nem kértem rá. Hát én nem érzem magam bűnösnek. Hát de miért halt meg? Mert érzem az áldozat súlyát, de én nem akarok ebben szembesülni. Hát én nem kértem erre. Miért? Miért szeret? Én nem kértem, hogy szeressen. Érdekes, hogy ez a szeretet mégis kötelez bennünket valamire. Mégis ez a szeretet az, ami miatt mégis azért odafigyelünk rá, mégis azért hallgatunk rá, mégis nem tudjuk elengedni csak úgy a fülünk mellett, mert tudjuk, hogy az ő szeretete az olyan súlyos volt, hogy egy nagyon komoly áldozatot hozott azért, hogy bizonyítsa, hogy szeret minket. Azt mondja a Biblia, hogy Isten abban bizonyított, abban demonstrálta az ő szeretetét irántunk, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi bűnösök voltunk. Nem amikor jó gyerekekké váltunk, amikor a legalján voltunk. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Nekem pont a hetekben történt egy ilyen ismerősöm, hogy találkozom egy ismerősömmel, elmentem mellette, hello, szia! És így elfordította az arcát. Látván látott, csak nem akart ismerni. Miért történik mindez? Mert megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek. Nem véletlenül történik ez, nem akarom hallani. Nem akarom hallani, ne is mondjad, nem is hall, nem érdekel. Nem akarom látni. Tehát az ember aktívan járul ehhez hozzá, nem csak passzívan, mert ha valakinek az lenne az, hát én még soha nem hallottam Jézusról, az Isten, ez nem bűnöd. Akkor nézzük, mi van a lelkiismeretedbe. Kerested Istent a magad módján? De ha hallottál róla, ha volt lehetőséged őt elérni a Biblián keresztül, az ige hirdetésben, a hívő emberen keresztül, a gyülekezeten keresztül, ha-ha, akkor becsuktad a füledet, becsuktad a szemedet, bezártad a szívedet. Mert itt van, ezt mondja, megkövéredett a nép szíve, megkövéredett a kényelembe. A disznó megkövéredik, és januárban levágják. A kövérségnek ez a következménye, a halál. Etetjük, tápláljuk, minden kényelembe tartjuk, jaj, nehogy érje valami rossz, hagy hízzon, jó, vastagra, de jó lesz. És nem tudja, hogy jön a veszte. És ez okozza majd a vesztét. Miben kövéredik meg az ember? Á, nincs kedvem. Annyi stresszes dolog van, én nem akarok még egyet. Én nem fogok fáradozni, nem fogok keresni. Annyi minden van. Nem, a kényelem, ráérünk, jó az így, maradjunk így. Nem kell azt komolyan venni. Jó végül is az átlaghoz képest, jó az életem. Nem. El vagyok a saját dolgaimmal, hogy megkövéredtem. A megkövéredés azt is jelenti, hogy az ember érzéketlenné válik, elnézést. Hát amikor az embernek fizikailag is a szíve megnagyobbodik, az egy veszélyes állapot, mert nem fog tudni annyira mozogni. Ugyanez, amikor megkövéredünk a lelkünkben, szívünkben, akkor azt fogjuk mondani, hogy nem hat meg. Nem gondolom, hogy nekem vagy nekünk kéne megoldani a hajléktalanság problémáját. De milyen érdekes, hogy ma elmegy az ember egy kóbor kutya mellett, és azt megsajnál, és úgy hazavinni, de a hajléktalantól, a csövestől elfordulunk. Biztos tehet róla. Szegény kutya meg nem. Ez az ember biztos tehet róla. Megérdemli. Na jó, nem érdekel, kizárom, és én nem akarok ebben részt venni. Jaj, nekem is annyi problémám van, nem? Most mások baját, nyűgét, házassági, jaj, dehogy is, örülök, hogy mi valahogy evickélünk. Ez, amikor megkövéredünk. Nem vagyunk érzékek, nem vagyunk befogadóak a másikra. Nem érzem már a szeretetet, nem érzem a tüzet, csak úgy ott vagyok. Kényelmes, benne vagyunk, maradjunk együtt, miért ne? Jobb így, mint külön. Isten nem erről beszél. Azt mondja Isten, hogy ennek az a következménye, hogy a szívükben, a szívük mélyén nem értik meg. A szívük mélyén hogy kell ezt érteni? Tehát ezt képletesen kell érteni, amikor azt mondom, hogy valakit szívemből megszerettem, vagy mondjuk az fúj, szívemből utálom, ugye, hogy egy nagyon mély döntésnek a helyszíne a szív. Egy nagyon mély megértésnek a helye a szívünk, ami, hogy a Biblia mondja. És erről beszél, hogy az emberek a szívükkel nem akarják megérteni azt, hogy sajnos elveszett, romlott, bűnös állapotban vannak, és szükségük van Jézus Krisztusra. És Jézus Krisztus azért jött el, és azért áldozta föl magát, hogy új életünk lehessen. Ez valóság. Jézus komolyan vette. Jézus semmit nem tartott vissza. Húsba vágóan oda ment a keresztre. De mégis él, föltámadt és él. És azt mondja, hogy ez a veszélye, hogyha az emberek a szívükkel nem akarják megérteni, akkor a következmény pedig ez lesz, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez úgy hangzik ez, hogy hát nehogy megtérjenek, és nehogy meggyógyítsam őket. Tehát ez nem így hangzik, hogy mintha ez lenne Istennek az óhaja meg a sóhaja, hogy azt akarja, hogy minden ember kárhozzon el, na végre, végítélet, pokol, tűz, minden. Nem ezt mondja Isten, hanem azt mondja Isten, hogy pont ez lenne a lényeg. Hogy megmeneküljenek, hogy meggyógyuljanak az emberek, helyreálljanak a kapcsolatok, az embereknek az élete. Csak az a baj, hogy azért nem tudnak meggyógyulni, azért nem tudnak helyreállni, azért nem tudnak kiteljesedni az életükbe, mert nem akarnak Istenhez visszatérni, megtérni, amiből eltértek Istentől, megtérni, visszatérni. Nem akarják megérteni a szívükben ezeket a dolgokat. Nem akarják látni, nem akarják hallani. Azért nem, mert tudják, hogy itt azért komoly dologról van szó. Mindig mondjuk, hogy olyan egyszerű megtérni. Hát igen, egyik részről nagyon egyszerű megtérni, mert végül csak egy döntés. Aki már, most értsétek jól, vagy értsék jól, aki túl van rajta, tehát már meghozta a döntést, azt mondja, hát de jó, hogy meghoztam. Ú, bárcsak hamarabb hoztam volna. Ú, de jó döntés, az életem legjobb döntése volt. Ú, bármikor megtérnék újra. Ú, olyan jó volt. Na igen, csak a másik oldalról elfelejtjük azt, hogy ez azért nagyon nehéz döntés. Nem komplikált, csak nehéz. Mert az egész életünket érinti, és azt jelenti, hogy kész vagyok mindent átadni Jézus Krisztusnak. Kész vagyok befogadni őt az életem minden területére, és ezáltal lemondani dolgokról, ha ő azt kéri. Változtatni kapcsolatokon, ha ő azt kéri. Újakat alakítani ki, vagy újra kialakítani dolgokat, vagy megszakítani és letenni. A ti szemetek pedig boldog, mert lát. A fületek boldog, mert hall. Lehet, hogy rossz, amit mondok, fájdalmas, de mégis boldog vagy. Mégis áldott vagy, vagy áldott lehetsz, boldog lehetsz, mert hallod, amikor Isten szól hozzád. Amikor Isten azt mondja, hogy igen, elrontottál valamit, és érzed a szíved mélyén, adj hálát Istennek, mert élsz. Mert csak egy élő ember érzi a fájdalmat. Egy élő ember érzi azt, hogy igen, nagyon-nagyon-nagyon utálom magam, mert elrontottam, máshogy akarom, változtatni akarok. Akkor adj hálát Istennek, mert élsz. Azt jelenti, hogy valaki elkezdett benned munkálkodni, és még nem haltál meg, és nem kenyeredt meg a szíved, nem vagy a kőszívű ember, hanem még van lehetőség változtatni ezen az egészen. Itt van ma a lehetőség erre. Mondom nektek, nagyon sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Jézusról hallani, Jézust látni ilyen valósággal. Lehet, hogy mi is azt mondjuk, de jó lett volna, ha láthattuk volna, hallhattuk volna. De hagyd mondjam el, hogy ma sokkal egyszerűbb, mint talán az ószövetségi időkben. Mert már megtörtént tény, valóság. Látjuk az emberek életét, akiket megváltoztatott. Elküldte az ő szent lelkét. Itt legyen közöttünk. Bizonyságot tegyen erő. Segítsen minket megérteni. És akkor Jézus hozzájuk fordul, és azt mondja, nézzétek csak, tudjátok mit? Ti tehát halljátok a magvető példázatát, és a példázatnak a jelentését, jó? Amikor valaki hallja a mennyek országának igét, beszédét, és nem érti, hát eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Ma is tudom, hogy vannak itt olyan emberek, akik blá, 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 egyik fülemen be, másikon ki. Én is tudom, milyen volt ez tinédzserként. Leszittak, tudtam, hogy meg kell hajtani a fejemet, szomorúan a képet vágni, és akkor ezt csinálni. Igazából a magatartásom nem volt túl jó órai beszéd miatt egyébként, tehát sokat beszéltem órán, és hát sokszor kiküldtek gimibe órákra, és tudtam, mit kell csinálni, ki kell, mert 10 percig ott állok kint. Bármit csinálhatok, 10 perc után bejövök, szomorú képpel bekomom, elnézést kérek, tanár úr, nem fogok többet ilyet csinálni. Jó van, fiam, üljél le. Tudtam, hogy ezt kell csinálni. De hogy mit mondtak? Egyik fülemen be, másikon ki. Azt mondja, Jézus, nézzétek, hát én tudom azt, hogy vannak olyan emberek, akik aranyosak. Engem szeretnek, most mondjuk mit tudom én, eljöttek Tamara miatt, Péter miatt, valaki hívta őket, eljöttünk. Letudtuk, jó, itt voltunk, örülhetsz neki, eljöttünk egyszer egy gyülekezeti alkalom, nagyon jó, igaz? Mert nem vagyunk bunkók, megtettük. Én is így mentem el először gyülekezetbe. Mamám hívott, jó van, mamám, mondom, karácsony ajándék, elmegy gyülibe. És akkor elintéztük. Tényleg így mentem el. De érdekes volt, hogy Isten szólt hozzám. Tudom, hogy vannak olyanok, akiknek ez most egy beszéd. És ahogy eljött, jól éreztem magát, hogy végül is elfelejti. Ennyi. Menjünk tovább. Mit mond az Úr Jézus? Aztán vannak más emberek is, akiknél a sziklás tarajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Érdekes dolog. Azt mondja, hogy vannak itt olyan emberek, akik azt mondják, nagyon megérintett ez az alkalom. Hú, még sírtam is, vagy olyan jó éreztem magam, olyan kedvesek voltak, olyan öröm volt bennem. És így nagy lelkesen fogadjuk. Csak amikor a körülményeink megváltoznak, ugyanis a külső körülmények változnak csak, hogy nem ilyen optimális az idő, ahol ilyen kedves emberek vannak, és mindenki azt mondja, hogy persze, higgy Isten, gyere, olvasunk Bibliát. Ha nem visszamegyünk a munkahelyre, vagy a suliba, és azt mondják, hogy hülye vagy, Bibliát olvasol, normális vagy, 21. században, te még hiszel ebbe? Én biológusként dolgoztam 7 évig, azt mondta az egyik professzor, maga hisz a Bibliába? Onnastól kezdve levegőnek nézett, és soha többet nem beszélt velem, és nem köszönt nekem. És ez az egyik. Aztán minden nap kaptam beszólást a munkatársaimtól, sőt, már cetliket is írogattak nekem, névtelenül, milyen hülye vagyok. Ugye, amikor már jön a nehéz helyzet, bármi, megváltoznak a dolgok, jaj, jó Istenkém, segíts meg, jaj, most olyan jól érzem magam, most Isten szeret, és Isten létezik. Miért történt ez a rozog? Lekéstem a busz hazafele, elestem, bármi történt, hol van Isten, miért engedte meg Isten? És akkor egyből már ez elillan, és akkor hoppá, már nem is hiszek Istenbe. Azt mondja, hogy hát ez olyan, mint amikor a kövek közé esik. Van egy kis talaj, egy kis fogadó része az emberbe, elgondolkozik rajta, lehet, hogy érzelmileg is megérinti, de nem engedi, hogy mélyebbre menjen az életébe. Nem gondolkozik el rajta, hogy ez tényleg igaz? Vajon tényleg igaz lehet? Én nem azt mondom, hogy egyből fogadja el valaki, azt, hogy kezdje el keresni, utána járni. És elkezdi keresni, és azt mondja, hogy mi lehet? Hogy menjen mélyebbre. Vannak kövek az ember életébe. Olyan dolgok, olyan régi, nagy, megkövül dolgok, amikhez ne nyúljunk. Jó, igaz, hogy nincs rendezve az a kapcsolat, nem baj, nem baj, nem baj, ne beszéljünk róla. Az ott marad, mint egy nagy kő bebetonozva, oda bekövezve. Nem baj. Ne feszegessük, ne beszéljünk róla, látszatnak, legesz a boldogság, az öröm, a felszínen van egy pici talaj, úgy néz ki, minden rendben van, közben a mélyen, meg nincsenek rendben a kapcsolatok. Ismerős esetleg valakinek ez a helyzet? Vagy az, amikor azt mondom, hogy annyira megkövesedett a szívem, hogy már meg se érintenek dolgok. Azt mondta az egyik munkatársam, hogy szóval én minden reggel megnézek egy horrorfilmet, hogy fölkelek. Hú, mondom, hát elég durva világod van akkor, mert mondom, nem szeretnék veled este találkozni így a munkahelyen. És mondja, nincs rám hatással. Milyen durva az, amikor az emberre nincsenek ezek hatással. Mennyire megkeményedett, mennyire érzéketlenné vált, mennyire megkövéredett, nem? Nincs rám, nem érdekel, nincs rám hatással. Vagyunk így? Azt mondjuk, hogy én már csalódtam egyszer Istenbe, mert XY gyülekezet, felekezet, lelkész, barátom, ismerősöm, és nem jött be. Nálunk most a gyülekezetben sokan vannak ilyenek Szegeden, akiknek a családjuk jött valahonnan, és azt mondják, hogy csalódtak. És ők viszont megértették, hogy nem Istenben csalódtak, nem Jézus Krisztusban, hanem emberekben. És nem engedik, hogy ez bebetonozott dolog legyen, és rávetíteni Istenre, hanem készek arra, hogy Isten mélyebbre szántson az életükbe, és ezeket a köveket kifordítsa. Ezek nagyon fájdalmas dolgok egyébként, amikor megengedem Istennek, hogy egy ilyen nagy követ felszakítson, és kifordítson a helyéről. Mint karácsonykor. Mondjam, amit hallani akar, vagy mondjam az igazságot szeretettel. Aztán menjünk tovább. Van még egy kategória, ami nagyon érdekes ma. Azt mondja, hogy akinél pedig a tövisek közé hullott, az hallja az igét, de a világ gondja, és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Na ez a legszomorúbb élet szerintem az összes közül. Mert ez egy értelmes ember, tudja, hogy Jézusra van szüksége, tudja, hogy meg kell változzon az élete, tudja, hogy csak Isten segíthet rajta, el is indul a jó úton, igyekszik mindent megtartani, sőt, kívülről lehet, hogy nagyon megtart mindent, mert olvas Bibliát és gyülekezetben is imádkozik, vagy a maga módján hisz Istenbe, de pont a lényeg marad el, hogy nincs termés, nincs mag, nincs el kézzel fogható gyümölcs, ami jó ízű lenne, ami másokat is táplálna, ami finom lenne, ami kenyeret adna az éhezőnek. Nincs benne pont ez az öröm. Mert miért? Ellentétben a köves talajjal, ott az történik, hogy passzívan sodródik az az ember. Mert passzívan történik, hogy fel kell a nap, és sütögeti, és nincs elég hely. De itt viszont az a probléma, hogy aktívan megengedi, hogy a gyomok fölnőjenek az életébe. Egyszerűen nem tud kimozdulni a gazdagságból, vagy a gazdaságból, a napi állapotból. Hagyja, hogy elhiggye az, hogy az élete csak ennyi, hogy ő dolgozik, és ennyi elég. Jaj, nincs mit csináljak. Jaj, itt nem lehet megélni, akár Magyarországon, ki kell menni külföldre. Nem kell kimenni külföldre, ha csak nem az Úr mondja, mert lehet itt is boldogulni. Azt látom, hogy emberek a családjukat, a boldogságokat, a barátságokat, az Isten való kapcsolatokat áldozzák föl azért, mert a gazdagság, mert a pénz kell nekik. És lehet, hogy nem azt mondják, hogy én nem akarok gazdag lenni, nem akarok 4 kocsit, csak hogy kijöjjünk valahogy. És megéri. Megéri az, amikor, megint csak bocsánat, hogy karácsonyhoz térek vissza. Karácsonyhoz terű-terű, asztalkán van, de hullafáradtan esünk oda az asztalhoz, és összeveszünk egymással, mert fáradtak vagyunk, mert ingerültek vagyunk. És aztán mi lesz avval a sok étellel? Majd lehúzzuk a végén. Bárhogy is történjen, ez az igazság. Bocsánat, kicsit nyers voltam. De nem töltünk együtt időt. Nem veszünk elő egy társasjátékot, hogy leüljünk és beszélgessünk egymással. Programnak nézzük a tévét. Csöndbe, egymás mellett. Látván látunk, de valóságban nincs tartalom, nincs ismeret. Nem ismerem meg a másikat. Halván hallom, de nem értem. Mert nem akarom érteni, mert nem ráfigyelek, hanem félfüllel oda, amit a tévé, a rádió, a YouTube vagy bármi más mond. Isten azt mondja, hogy lehet ma változtatni ezen. Nem kell így hagyni ezeket a dolgokat. Meg lehet változni. Akármilyen hihetetlen, az én véleményem az, mivel erről beszél Jézus, Jézus ezt a mondani valót nem feltétlenül a Jézust követő tanítványoknak mondta, bár nekik is szólt, hanem pont ezeknek az életére mondta. Nem azoknál, akik meg se hallják, és már kényelmük, hanem ennek a két kategóriának, ennek köves most a szíve, és gyomos a szíve, és folytogatják dolgok, kívánságok, vágyak, fájdalmak, nehézségek, folytogatják az életüket. Jézus nekik szólt, és azt mondta, hogy hé, van lehetőség változni. Én azért jöttem, hogy életük legyen. Jézus így beszélt magáról, azt mondja, hogy ha a búzaszem egymaga marad, ha nem akar meghalni, akkor semmi nem fog változni, akkor ő lesz egyedül. A nagy egóban és magányban. De ha képes önmagát halálba adni, veszni hagyni, akkor sokszoros termést hoz. Jézus vállalta azt, hogy emberré lesz értünk. Ott hagyja a menny dicsőségét, gazdagságát, a jólétet, az egészséget, mindent, hogy átvegye a fájdalmunkat, nyomorunkat, betegségünket, a bűneinket, az elrontott életünket, hogy átélje mindazt, amiben vagyunk, hogy milyen érzés az, hogy az ember mindennapi betevőjért dolgozzon. Hogy milyen lehet ez? Küzdelmeken átmenni. Mit látunk? Nem állt meg itt, hanem azt mondja, hogy tovább ment. Egészen oda, hogy bebizonyítsa, hogy mennyire szeret bennünket, hogy odaadta az életét is értünk. Kész volt azért, hogy kifizesse az árat, ami elrontott életünkért. Hogy bemutassa azt, hogy igen, Isten kész egy újat létrehozni. Kész egy új teremtést, új termést munkálni. Kész kifordítani a nehéz nagy köveket. És ezt úgy tette Isten, hogy minden bűnt elítélt, és minden bűnt bűnnek mondott, és mindegyikre megvolt az ítélet. Csak nem a mi életünkben, hanem Jézus Krisztusnál. Ha Isten igazságos, akkor minden bűnt meg kell büntessen, és meg is tette. De ha Isten igazságos, egy bűnért nem fog két emberen leverni a port, meg nem fog két embert megbüntetni. Ha én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus értem az én bűneimért szenvedett, akkor van egy jó hírem nekemnek is, meg másnak is, hogy akkor nekem már nem kell szenvednem, nem kell hordozzam az ítéletet, ezt a súlyt, hanem Isten felszabadított engem. Mert elfogadom azt, hogy mit tett Jézus. Azt mondja Jézus, ma van lehetőség arra. Készek vagyunk-e, kész vagy-e arra, hogy benézz az életedbe, engedni Istennek, hogy törje össze ezt a külső keménységet. Jöjjön közelebb. Kész vagy-e arra, hogy Isten ezeket a gyomokat kigyomlálja, kiszedje? Engeded-e Istennek, hogy a vágyaidat, az álmaidat, az életedet, minden területét átformálja? Azért, hogy valódi gyümölcs termés legyen, olyan, ami másoknak is jó, neked is gyönyörködtető, ami ízletes, ami finom. Értitek? Nem rossz ízű, nem nyögvenyelős. Kész vagy erre? És persze azoknak is beszél Jézus, akik már hisznek benne, és azt mondja, hogy nézzétek csak, a százas az elérhető, a 100%. Ha úgy vagy itt hívőként is, hogy vekengsz, mert úgy megtértem, meg átadtam az életemet, de annyi bajom van, és annyi sok baj van, és a bajok kerültek fókuszban, meg a vágyak, azt mondja Isten, hogy na, akkor most neked is szól, hogy a mag az ugyanaz. A magból kijönne százszoros is. Ne irigykedj a másikra, hogy neki miért van. Isten téged személyesen, rád szabott módon meg tud áldani. Isten személyesen tud hozzád szólni. Isten tudja, hogy neked az életedben most mire van szükséged. Mennyi erőre van szükséged ezekhez a nehéz helyzetekhez? Mennyi bölcsességre? Mennyi pénzre? Akár. Isten látja ezt. És azt mondja, hogy kész segíteni. Nem arról beszélek, hogy gazdagok leszünk. Arról beszélek, hogy Istennel való kapcsolat az még nagyobb gazdagság, mint a pénz. Mert lehet az ember gazdag, és közben nincsenek kapcsolatai, meg lehet az ember úgy is gazdag, hogy annyi barátja van, olyan szeretettel veszik körül, pedig végig egy szerény életet él. Hát én erről beszélek, a valódi gazdagságról, amit Jézus Krisztus fölkínált és adja. Azt mondja, hogy a legtöbb ember hallgatja, de nem érdekli, nem érti, nem akarja. A legtöbb ember látja, de nem akarja megismerni. Mert a szíve olyan. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse azokat, akik elveszettek. Jézus azért jött, hogy megkeresse azokat, akik mélyen vannak. Még egy személyes történettel hagyj zárjam ezt az ige hirdetést, az pedig édesapámmal való kapcsolatom. Bár az én nagyszüleim baptisták voltak, már ők már az Úrnál vannak, mégis édesapám ilyen családban felnevelkedve ott hagyta a gyülekezetet, és ő saját életé, vagy saját módja szerint egy nagyvilági életet élt. És hát én is így nőttem föl. És aztán sok minden nehézség után, válás és nehézség után én elkezdtem keresni Istent. Mert úgy voltam vele, hogy nem hiszem, hogy Istennek, ha van Isten, akkor ez lenne a terve az életemmel, vagy ez lenne a cél az életemnek, hogy itt élek, nehézségek, fájdalmakon vergődök át, aztán majd lesz gyerekem, átadom a génjeimet, és akkor meghalok. Akkor csak kell valami több legyen ebbe az életbe. Tehát én hiszek Istenbe, de hogy nem hallom, hogy ő válaszolna, vagy hogy nem érzem, hogy ő szeretne. És elkezdtem keresni Istent, nagymamám nagyon segített, végig imádkozott, onnastól kezdve tudta, hogy megfogantam, már elkezdett imádkozni. 18 éven keresztül nem hagyta abba, és megismerhettem az Úr Jézust. Egy szilveszteri bulin, ahol a többiek mind részegek voltak, este, akkor szólt hozzám Isten, hogy ezt az utat akarod? Mint a szüleid is jártak? Vagy kész vagy követni engem? Gyere velem! Gyere egy új életbe! És én elfogadtam Jézusnak a meghívását, megismertem őt. És lényeg az, hogy mindegy, az édesapámmal maradtunk a válás után, húgommal. És édesapámnak az élete még mélyebbre és még mélyebbre csúszott le. És eljutott egy olyan pontig, hogy mindent elvesztett. Próbálta az életét is eldobni magától többször öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mert az életünk nem a miénk, hanem Istené, aki azt adta. És lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy mert öngyilkosok leszünk, de Isten határozta meg a születésünket, és az ő kezében van a halálunk is. És azt mondta apukám, hogy nem tudja, miért éljen, hát nincs semmije. Kirúgták, elárverezték mindenünket, ott van a semmi közepén. És akkor mondtam neki, apa, ha mindent megpróbáltál, miért nem jössz Jézushoz? És akkor azt mondta apukám, hogy tudod, én annyi mindent elrontottam, én már nem kellek Istennek. Én próbáltam helyrehozni, de nem megy. És akkor azt mondta neki, apa, tudod, mi van megírva a Bibliába? Nem az egészségeseknek van szükségük orvos, hanem a betegeknek. És azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy a bűnösöket hívjam megtérésre, nem a magukat igaznak meg jónak gondoló embereket. Ha érzed, hogy ez van, akkor gyere most Jézushoz. Gyere így, ahogy vagy. És aznap este édesapám mondta, hogy ő szeretné ezt meghozni. Azt mondta, hogy neki ez nehezen megy, akármennyire középkorú ember, meg akármennyire van ismeret a fejébe gyerekkoráról, meg már nincs veszténnyevalója még, és azt mondta, hogy jó lenne egy segítség. Ő akkor itt él Debrecenbe, én megkérdeztem a Tócsonyi barátomat, hogy lehetne az, hogy találkozol édesapámmal. És akkor apa elment, apa már nagyon várta, már nagyon akarta, hogy valami történjen, és imádkoztak, és akkor ott azon a beszélgetésben édesapám befogadta az életébe az Úr Jézust. És ezt nem csak onnan tudom, hogy fölhívott és elmondta, hanem hogy megváltozott az élete. Olyan gyümölcsöket termett ez a döntés, hogy helyre álltak a régi rossz kapcsolatai. Elkezdte törleszteni a régi adósságait. Anyukámmal rendezni az életét. Komolyan venni Istent. Hát hagyd ne mondjam, hogy nagymamámnak micsoda öröm volt, hogy látta, hogy a fia bemerítkezik. Akiért imádkozott, hát nem mondom, hogy hány évet, több mint 50 évet. És meglátta, Isten megadta. Akkor megértettem, hogy akiket Isten egyszer megragadott, ő nem fogja elengedni. A megvető példázata erről szól. Isten bőven szór, még akkor is, hogy tudja, hogy a tövisek közé megy. Még akkor is tudja, hogy ha most visszapattan. Nála annyi van a magból, hogy képes újra és újra kiszórni. Képes újra és újra kegyelmet adni, újra és újra szeretetet adni, újra és újra adni egy lehetőséget, egy új reményt, hogy meg lehet térni. Hogy mondjam azt akkor ma, hogy aki úgy van itt, hogy tudja azt, hogy ez a példázat, ez bizony-bizony, ez neki szólt, és nem akar gyümölcstelenül, termés nélkül élni, nem akar így többet hazamenni, nem akarja ezeket a nagy köveket, a terheket az életébe, nem akarja a gyomokat, nem akarja folytogató dolgokat, hanem kész megosztani Jézussal ezeket is, az életét, a jó részét, az egész életét, kész befogadni Jézust, és elfogadni az ő megváltását, az, hogy meghalt értünk, de föltámadt, most is él, és tud egy új életet adni. Azokkal szeretnék együtt imádkozni. Lehet, hogy nekik is egy segítség az, hogyha együtt imádkozunk. Úgyhogy hagyj kérjek meg mindenkit, hogy hagyjuk meg a fejünket, hagyj kérjem azt, hogy egy pár percig mi magunk beszélgessünk Istennel. Mondjuk el neki, hogyha szólt valamit hozzánk, miért mondta ezt nekünk? Válaszoljunk rá. Utána pedig majd szeretnék egy imádságot mondani, és aki úgy gondolja, hogy ebben egyetért és segítség, azt kérem majd, hogy mondja velem együtt.